és állítom, hogy a tavalyi év legérdekesebb órájai egyike volt, amire 4 hallgató készült fel, és tulajdonképpen nagyon izgalmasan tudták szimulálni a dolgokat. Hát mi előadásunkban a fölkérés alapján, amit külön is köszönünk, hiszen a szűkebb szakmánkhoz képest mindig kihívás egy másik fajta közönség előtt előadást tartani, tényleg megpróbáltuk összefoglalni azokat a térbeli változásokat, egyenlőtlenséget hazánkban, amelyek részben kapcsolódnak a konferencia fő témájához, részben pedig a tandem előadásban fiatal kollégám egy részt bemutat, konkrétan abból is, ami az információs technológia és a társadalom fejlődésének a területi vonatkozásait mutatja. 4 részből áll ez az előadás. A térbeli változásokat a Csepeli kollégához hasonlóan majd térképeken szeretnénk bemutatni, valami oly módon, ahogy a mentális térképek képződnek az ember fejében, talán sikerül majd elképeszteni kedves hallgatóságunkat és a nézőket abban, hogy tulajdonképpen rendkívül vált térbeli átalakulás mind település, mind térségi szinten, és ehhez viszonyítva, mint ahogy te is említetted az előadásban, sokkal diverzifikáltabban kellene hozzányúlni ez a térhez. Ugye teret elképzelni, mint Einstein mondta, annyit jelent, mint elképzelni térbeli tapasztalataink összességét, másrészt, hogy intézetünk alapítója Enyedi akadémikus mondta, tulajdonképpen ez a megértél élménye, különös tekintettel például a virtuális térre, ez nem reflektál azokra a mesterséges felosztásokra, ugye, amelyet a közigazgatás, vagy éppen az államigazgatás produkál ebben. Az viszont, hogy a lokális és a globális hogyan kapcsolódik össze, akár a konferencia fő témáját, vagy az informatikát illetően érdemes egy pillanatra megállnunk. Én is hoztam ugyanazt, amit Csepeli György mondott délelőtt, hogy nyilván a kistérségben, a településben, a vidéki és tájkörzetben a lokalitás, a kohézió, az autonómia, a valós közösség, a tradicionális kultúrás meghatározottság döntő szerepet játszik, ahogy Nemes nagy kollégám mondta itt az ELT-n, ugye, hogy a hely és a fej, a génius loci hogyan nyilvánul meg, és másképp kell gondolkozni, ha a régióról, országról, vagy netán az Európai Unióról gondolkozunk, amiben nyilván a verseny, a regionalitás, a formalizált struktúrák és egy egészen más gondolatmenet érvényesül. Mi gyakran a kettőt összekeverjük, és talán a topogás, amit elhangzott éppen az informatika terén, és amiatt van, hogy összekeverjük a struktúrát, formalizált versenyhez közeledünk érzelmi alapon, és gyakran a lokális közösségeknek azokat az energiáit, amire majd az előadás még végén még visszatérünk, nem használjuk ki eléggé. Pedig ha végig gondoljuk, a posztmodern fejlődés, térbeli fejlődésben aláhúztam azokat a tényezőket, amelyekben úgy gondolom, hogy az információs technológiához és társadalomhoz kötődő jelenségek döntő szerepet játszhatnak. Nyilvánvalóan volt is szó róla, a koncentráció helyett a dekoncentráció, a felülről vezéreltség helyett az alulról vezéreltség, a monolitikus helyett éppen ugye a bárki bárhonnan hozzáérhet alapján a teljes pluralitás. Nyilván a társadalmi hasznosságú elosztás alapvető fontosság, hogy az állam támogassa ezeket a rendszereket, és a tér egészére kiterjedjen. A valós tér helyett ugye megjelenik a virtuális tér, vagy ahogy kolléganőm írta, nyilván a maszkulin modern fejlődés helyett a posztmodern fejlődés bizony egy kicsit feminin is, ami alapvetően nem baj. A mi vizsgálatunk, ami most a konkrét térbeli jelenségekre és erre a kistérségre vonatkozik, arról szól, hogy már most körülbelül 17 esztendeje minden évben minden lehetséges települési adatot kistérségi szinten összegzünk, és figyeljük, hogy hogyan is változik az ország, milyen változások, milyen struktúrák alakulnak. Hát ezek a kistérségek, amelyek egyébként először mondjuk a FAR kistérségekként alakultak meg, önkéntesek voltak, aztán látjuk, hogy a kistérségek határait átszabták, ugye először Budapest környéken alakultak új kistérségek, aztán az Alföldön is összeveszekedtek a kistérségek. Látjuk tehát, hogy egy meglehetősen instabil maga ez a térség, ez a régi járás, nem is volt stabil a járás sem, mert attól függött a határa vagy a központja, hogy hol lakott a járási főszolgabíró, pedig nyugaton, mondjuk a már emlegetett Nagy-Britanniában ezek a mi általunk vizsgált jelenségek is járási szinten indulnak, alulról építkeznek. Ott 1971-ben hozták vissza a korlátozott járási önkormányzatot, éppen akkor, mikor Magyarországon megszüntették. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a településközi viszályokat felszámolva valóban alakuljanak ki olyan térségek Magyarországon, amelyek most például ezek a érvényes líder közösségek össze-vissza minden határt figyelmen kívül hagyva alakultak meg, a lukak pedig éppen azokat a városokat jelentik köztük, amelyeknek fontos szerepük volna abban, hogy szervezzék ezeknek a vidékeknek az életét. A települési szintről csak néhány érintőleges jelenséget szeretnék bemutatni, azért, mert nyilvánvalóan vannak olyan gazdasági társadalmi jelenségek, amelyek csak települési szinten foghatók meg igazán, ezek a szuburbanizáció jelensége. A másik, ami úgy gondolom a témánkkal is összefüggés nagyon fontos, hogy milyen diszharmóniák vannak ma a magyar települési átalakulásban, és hát persze milyen jelenségek vannak a magyar vidéken, amelyek a mezőgazdaság szerepcsökkenését, a leszakadás vagy a gettósodást okozzák. Hát az első talán Timár Judit kolléganőm ábrája alapján most már kezdődnek ezek a térképes bemutatások. Ugye a piros itt 1980 és 90 között mutatja a pozitív vándorlású és népességszámú településeket, meg a sárga. Tessék megnézni, hogy 90 és 2000 között mekkora mértékben terjedt ki a városokból kiáramló népesség a szuburbán területekre. Magyarországon tehát alapvetően átalakult a város-vidék viszony, a településeknek körülbelül egy harmada a városokból táplálkozóan újjáépült, átalakult, és a folyamat látják nem csökken 2000 után sem. Ezek a jelenségek ugye majd később azt a tanulságot hozzák, hogy igen, a városok és vidékeiknek ez a szorosan együtt élő agglomerációs területei külön beavatkozást igényelnének. Itt van egy lecsökkentett térkép, amely pontosan mutatja, hogy mely településekre igazak ezek a törvényszerűségek. De menjünk tovább, ha másik sokkoló térképre néznek, ezek a jövedelemviszonyok tényleges arányait mutatják, tehát nem a település méretére tesszük rá, hanem a valóságát is. Látjuk, hogy igen, a jövedelmek többsége Budapesten és Pest megyében keletkezik, ahhoz viszonyítva, csak ott azonos méretűek a megyék, ahol körülbelül a területtel arányos, tehát Nyugat-Magyarországon másutt a torzulás rendkívül erőteljes. De ezekkel ellentétesen a 25% fölötti munkanélküliséggel, alulképzettséggel és magas gyermeklétszámmal rendelkező aprófalvas, gettósodó területek is éppen ilyen markánsan jelennek meg hazánkban, tehát látjuk, hogy igen, a gazdagonás és a szegényedés, vagy ahogy mondhatnám, mondjuk a mezőgazdaságot és az alföldet tekintve a küszködés, tehát a mezőgazdasági kistermelésből való megélés lehetősége is nagyon markáns területi képet mutatnak hazánkban. Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a társadalmi változások, amelyek itt 90-ben a piros és a sárga, a bővülő és a stabil társadalmú településeket mutatja, fiatalodást, pozitív vándorlást, jól képzettséget, magas lakásépítést, tessék nézni, mintha hűlt volna az országunk teste, a társadalmi minősítés 2001-re ugyanazokkal az átlagadatokkal mutatja, hogy igen, az ország településeinek ma kétharmadában labilis vagy hanyatló társadalommal találkozunk, és ez a fajta társadalmi átalakulás az, amellyel szembe kellene menni ugye az információs társadalom fejlődésének, mint erre Csepeli is utalt. És ezzel szemben nézzék meg az infrastruktúra, akár milyen műszaki elemét, a csatornázottságtól, a telefonellátottságig nézzük, lényegében javult. Vagyis Magyarországon egy furcsa települési diszharmónia alakult ki. Az önkormányzatoknak egyszerűbb volt csatornát, optikai kábelt, vagy bármi mást építeni, ahhoz képest, amilyen a társadalom igénye lett volna arra a megújulásra, amelyről már itt délelőtt is szó volt. Ha mindezeket most kistérségi szintre emeljük, akkor látjuk, hogy a demográfiai változások szintén a városok és a központi körzet irányára való kedvező változást mutatják, a gazdaság szintén ehhez hasonlóan változik, a foglalkoztatás és a munkanélküliség viszont mondjuk itt 93 és 2007-et nézve rendkívüli módon ketté osztott országot mutat, és ha talán valaminek a jelei, akkor az autópályának a kedvező hatásait lehet észak-kelet irányba és hát Szeged felé is követni. De itt vannak, térképre vittük már a települési támogatásokat is, itt nyilvánvalóan azért összességében a kedvezőtlen településeket támogatják a különböző alapok, mégis ha a politikusok fejével gondolkozunk, nézzék meg a választási aktivitás, ezzel valami kevés összefüggést mutat, vagy van egy egészen súlyos alföldkutatói ábrám, és tessenek megnézni, hogy az öngyilkosságok az Alföldön, illetve az ország keleti részén mennyire szignifikánsan magasak, most már szinte évszázadok óta. Mit mondhatunk tehát el, ezt talán kihagyom, mert elég volt a térképről, és a kollégámnak is szót kell adni, azt, hogy a kistérségeinkben a pólusvárosok, a középvárosok és vidékeik, a mezővárosok másképp alakulnak át, szignifikánsan különböznek az aprófalvas és tanyás területek, és ehhez viszonyítva mondjuk a vidékfejlesztés tipikus térségei, és más a fejlettség is. Ha megnézzük ezeknek a kombinációit, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon lényegében a kistérségekben mindenféle változat előfordul, és egy nagyon erős differenciálódás jellemző. A különböző módon mérhető, önök által is itt talán figyelemmel kísérhető tényezők belső ellentmondásossága rendkívül erős, szinte hatástalan a területi kiegyenlítés, és hát nem számol ez a fajta kistérségfejlesztés szinte semmi olyan struktúrával, amire Cseperi György is a legején utalt, hogy megérintse az embereket, tehát ahogy mondjuk Bulla Béla akadémikus mondta, meg hát sok földrajzos geográfus akadémikus kiraktak ugye a 47-48-as akadémiai reformnál, hogy mondjuk az olyan tájegységeknek, mint Kiskunság, Nagykunság, Szatmár, Bereg az emberek tudatában mélyen gyökerező földrajzi tartalma van. Ugye ez a fajta tartalom az, ami mondjuk információs tartalomként is meg kellene jelenni, és hát nyilván itt van, hogy az azonos terűek és az egyidejűek mellett a különböző idejűek egymás utánisága is figyelmünket kellene, hogy legyen akkor, amikor a térségfejlesztésről gondolkodunk. Hát, hogy kölcsön vegyem Karval is Laci mondatát, ugye ez egy ilyen gyors intellektuális rodeó volt, és most átadom Imrének a szót, hogy kicsit konkrétan az információs társadalomról is beszéljen.
Köszönöm szépen a szót. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, elnézést kérek a hangomért. Nyilvánvalóan ezek a vírusok nem csak számítógépeket támadnak, hanem emberi szervezeteket is. Én egy rövid bevezetéssel szeretném kezdeni, nevezetesen azzal, hogy a nemzetközi szakirodalomban bizony már egészen korán, az 1950-es évek végén, a 60-as évek elején elkezdtek már foglalkozni ugye az információs eszközöknek, alkalmazásoknak, szolgáltatásoknak, a gazdasági szerkezetben játszott hatásáról, illetve arról, hogy milyen mértékben tudják a társadalmi kapcsolattartásban játszott szerepüket gyakorlatilag kihangsúlyozni. Az 1960-as, 70-es években már azt is megfigyelhetjük, hogy a kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy ezek a bizonyos információs eszközök alkalmasak lehetnek a területi szerkezetnek a befolyásolására. Itt alapvetően a kutatók között is nézeteltérés volt, két nagy iskola alakult ki. Az egyik ugye azt vetette föl, hogy ezek az eszközök, berendezések, technológia, ez alkalmas lehet a területi dekoncentrációra, tehát hogy a városi és a rurális területekben megfigyelhető különbségek, általános fejlettségbeli különbségek csökkenthetők lesznek majd a technológia által. A koncentrációs iskolának valami teljesen más volt az elképzelése erről. Ők azt mondták, hogy ezek a technológiák és maga az egész információs fejlődés és ez a boom, ez alapvetően a nagyvárosokra, a nagyvárosoknak az agglomerációs tereire fog majd koncentrálódni, ott fognak igazából ezek a hatások érvényesülni. Szerencsére ezek a viták, ezek felerősítették azokat a kutatásokat, amelyek az információs, kommunikációs fejlődésnek a lehetséges térszerkezeti hatásaival foglalkoztak. Ezeknek számos kérdése volt, ezek közül mi négyet emeltünk ki. Ezek az IKT eszközök és alkalmazások a területi terjedésnek, tehát az volt a kérdés, hogy vannak-e jellegzetességei, egyáltalán ezek az eszközök, ezek hol jelennek meg majd a térben, és magának az IKT ágazatnak vannak-e speciális telepítő tényezői. Önmagukban el tudnak-e indítani területi folyamatokat, képesek-e csökkenteni az ipari korban kialakult területi különbségeket, egyenlőtlenségeket, és milyen kapcsolatban áll ez a bizonyos általános területi gazdasági fejlődés és az információs ellátottság egymással. A legnehezebb feladatunk ugye az volt, hogy megkeressük azokat az alkalmas mutatókat, amelyek térben ezeket a mozgásokat mutatni tudnák. Szerencsére számos mutatót találtunk, mint amilyen a telefonellátottság, az ISDN vonalaknak a száma, ADSL, kábeltelevíziós hálózatok, stb. Mondhatnám ugye a teleházakat, az Magyarország pontokat, amelyek térben jelennek meg. Ezek is kiválóan tudják mutatni azt, hogy ezek a mutatók a térben hogy jelennek meg, és egyáltalán van-e valamiféle koncentrációjuk a térben. Mi a szélessávú internet előfizetéseknek a számát is megtaláltuk, szerencsére 2007-ben már területileg is gyűjtötték ezeket. Sajnos van egy olyan ábrám, amelyik nem indul be, vagy de. Ez alapvetően azt mutatja, hogy az internetes levelezéshez, tartalomszolgáltatáshoz nélkülözhetetlen doménnév szerverek a térben, azok hogyan terjedtek, illetve hát be tudjuk mutatni azt is, hogy milyen jelenleg ugye ezeknek a területi elterjedése. De vizsgáltuk az IKT vállalkozásoknak a számát is, a térbeli elterjedését. Lehet látni itt is, hogy micsoda hihetetlen koncentrációt figyelhetünk meg ebben a tekintetben is. De itt nem akartunk természetesen leállni. Szerettünk volna egy olyan információs fejlettségindexet kialakítani, ami nem feltétlenül csak az infrastruktúrális és a technikai jellemzőkkel foglalkozik, éppen ezért egy olyan indexet állítottunk össze, amiben társadalmi, gazdasági és intézményellátottsági mutatók ugyanúgy szerepeltek, mint infokommunikációs mutatók. Ez egy 20 mutatóból álló elemzés volt, alapvetően az osztályozást a neurális hálózatok módszerével végeztük el. Majd készítettünk egy pontértékeléses módszert, itt már kistérségi feldolgozást alkalmaztunk, majd egy térbeli autókorrelációs vizsgálatot is készítettünk, természetesen a térképeket azokat mutatni fogom. Ennek az volt a lényege, hogy megkeressük azokat a területeket Magyarországon belül, amelyekben a magas fejlettségű területek mellett például magas fejlettségű területeket találunk információs felkészültség szempontjából, vagy éppen alacsony fejlettségű területek mellett alacsony fejlettségű területeket. És néztük ezeknek a településeknek az egymásra hatását is, hogy ezeket a folyamatokat mennyire tudják segíteni. Majd pedig a kistérségek információs felkészültségének változásait is megpróbáltuk nyomon követni. Itt már sajnos nem tudtunk 20 mutatót alkalmazni, mert itt idősor volt, és az idősor sajnos nem állt rendelkezésre. Tehát itt 98 és 2007 között próbáltuk az adatokat nyomon követni. Az információs felkészültségnek természetesen van egy területi képe Magyarországon. Itt lehet jól látni azt, pirossal jelöltük most direkt a leszakadó településeket Magyarországon. A számuk az több mint 1000. Ez azt jelenti, hogy a pontértékeléses módszerben ezek a települések a 20 pontból nagyon sok például nem is ért el pontot. Tehát az országos átlaghoz képest viszonyítottuk ezeket a pontokat, és akik nem értek el az országos átlagot, értelemszerűen azok a települések nem kaptak pontot, és mint egy 1000 olyan települést találtunk Magyarországon, amelyek nem kaptak pontot. A települési információs felkészültséget természetesen kistérségi szinten is vizsgáltuk. Itt már nagyon jó kijönnek a nagy térszerkezeti egységek Magyarországon, illetve a különböző agglomerációs övezetek. Itt elsősorban ugye Budapest környékére kell felhívni a figyelmet. És nagyon érdekes, mert erre a térképre rávetítettük ugye az általános fejlettségnek a komplex mutatórendszerét. Ez a két ábra azt hiszem jól mutatja azt, hogy az egyébként is fejlett általános fejlettség tekintetében, egyébként is fejlett területek és az információs társadalom fejlettsége szempontjából vizsgált területek egészen jó egyezést mutatnak. Aztán elvégeztük ezt a bizonyos autokorrelációs vizsgálatot, aminek pedig az volt az érdekessége, hogy Magyarországon belül számos olyan területet találtunk, ami még minket is meglepett. Az kevésbé, hogy Budapest környékén jól felkészült területeket találtunk, és ezek a területek, ezek a települések egymást egyébként is erősítették. Viszont érdemes lenne megfigyelni Baranya megyét, vagy az országnak az északi északkeleti részét, ahol ugyancsak találunk ugye sötét foltokat, ami egy erős pozitív korrelációt mutat. De természetesen ezek az erős pozitív korrelációk ugye abból is adódnak, hogy nagyon gyengén fejlett térségek találkoznak nagyon gyengén fejlett térségekkel is. És még egy utolsó térképet szeretnék bemutatni, ez pedig ugye mutatja a változásokat. Ez egy relatív helyzetet próbál felvázolni 98 és 2007 között, és lehet látni azt, hogy megvannak azok a területeink, amelyek egyébként is fejletlenek voltak, vagy kevésbé felkészültek voltak az információs társadalomban, és sajnos az elmúlt 10 évben azt figyelhettük meg, hogy ezek a területek inkább még a relatív rangsorban lejjebb csúsztak, míg láthatjuk azokat a területeket, amelyek, és ezek elsősorban a budapesti agglomeráció szélesebb területéhez tartoznak, amelyek lehet látni, hogy fejlődtek, illetve előreléptek ebbe a bizonyos rangsorba. És akkor át is adnám gyorsan a szót.
Hát úgy gondolom, hogy talán, ha sikerült végigkövetni ezeket a térképes elemzéseket és a mögöttes szándékokat, akkor világosan látható, hogy ezek a magyar kistérségek határaikat és funkciókat tekintve is még egy nagyon instabil képződmények, és nagyon jó lenne, bár sokat hallani róluk a kistérségi rendőrségtől kezdve a kistérségi oltóközpontokig, hogy egy egész aktuálisat mondjak, igaziból nem fejlődnek úgy a közigazgatás tekintetében, mint mondjuk Svédországban az ilyen járásnyi méretű területek gyakorlatilag a teljes emberi mindennapokra vonatkozóan komplett szolgáltatást nyújtanak. Látjuk, hogy ez a lokális szerepük kiteljesedése ez nagymértékben függ nagyon sok elemtől, és hát legfőképpen a politikai szakmai vezetés színvonalától is, mert látják, voltak olyan térségek, vagy hát mi tudjuk, hogy vannak, önök is bizonyára, amelyek nem az elmaradottság, hanem a progresszió alapján zárkóznak föl olyan helyeken, ahol ez mondjuk kevésbé volna nyilvánvaló. Én azt hiszem, vagy úgy gondoljuk, hogy ez a kistérségi szint az információs technológiák és az információs társadalom fejlesztésében éppen a tájakhoz, a lokális közösséghez, a lokális autonómiákhoz, kultúrákhoz kötődően egy sokkal fontosabb térettség lehetne, ha most visszagondolok egy régi dolog mai medására, és nem csak a technológiákról, hanem a tartalomról is beszélünk, akkor a 30-as években mondjuk valamennyi magyar településnek a tanítói megírták az adott település földrajzát, történelmét, múltját, közelmúltját. Ha most belegondol az ember, hogy minden magyar faluról, minden magyar térségről ezek újra rendelkezésre állnának internetes formában, térképekkel, képekkel, szöveggel, akkor ez mit is jelentene a mi honi kultúránk újrateremtési lehetőségeit illetően. Én azt hiszem, hogy egy tudatos, távlatos, finom módszerekkel való gondolkodás tekintetében az információs társadalomnak a területi folyamatokban sokkal nagyobb szerepe lehetne a különbségek mérséklésében. Arra is fölhívjuk a figyelmet, hogy a különböző típusú térségek különböző módon igényelhetik tanyás, aprófalvas, kisvárosias, mezővárosias területek ezek a beavatkozásokat, és tulajdonképpen A délelőtti, meg a Karvalics kollega előadásában is világossá válik, hogy itt a kulcs tényező a technikai mellett a valódi társadalmi networkök kialakításának a lehetősége lehet, amihez nyilván szükség van mindenkire, a népművelőkre, könyvtárosokra, programozókra, a szerencsére itt megjelent kiváló pedagógusokra, webrapok és térségfejlesztőkre és mindenkire. Egyébként pedig, ha utolsó ábránk, hogyha belegondolunk, egy osztrák kollega vizsgálta, hogy mondjuk a generációk által örökített tudás az tulajdonképpen nagyon lecsökkent vidéken, de most újra fontossá vált a bizonyos tradicionális termelési vagy biogazdálkodási tekintetben. Kifújt ugye ez a modern tudástranszfer, az agyonkemizált, hipermodern mezőgazdaság, és nő vidéken is, és mindenütt a tudás alapú, az in situ, az adott helyen a belső erőforrások tudás termelése. Milyen egyetértve László, valaki mondta, hogy hát tulajdonképpen akár ihletet kaphatna egy legkisebb városban dolgozó valaki is, hogy olyan programokat írjon, amelyekkel ebbe a rendszerbe bekapcsolódik. Én úgy gondolom, hogy ennek a tudástermelésnek lehet az alapja az a digitális tudáskészletés technológia, amely tulajdonképpen rendelkezésre áll, és csak szomorúan néztem én is a csizmát. Tegyük mi is a csizmát az asztalra. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Nagyon szépen köszönöm Csatári Bálint és Kanalas Imre egészen speciális rárepülési irányból érkezett előadását. Egy-két rövid kérdésre van időnk. Parancsoljon.
Köszönjük szépen a földrajzi területre vetített bemutatót. Itt nekem egyetlen egy kérdésem lenne, amit hiányolok az egész rendszerből, hogy a népességhez képest nincs egy módosított változat, tehát hogy kvázi egyfőre vetítette, hogy néznek ki te területenként ezek a mutatók. Köszönöm.
Egyfőre vetítve ezek a mutatók hogyan értelmezhetők?
Hát a többségük egyfőre vetített mutató volt egyébként.
Ez odáig teljesen nyilvánvaló, hogy a mutatók alapjáról egyfőre vetítettből indultak ki. Itt gyakorlatilag olyan mutatók szempontjában azért ez nem teljesen egyértelmű, amikor a egyfőre vetítetten a szolgáltatás és egyéb értékeket tekintjük, hiszen ez azért a népsűrűség tekintetében nagyon módosítja az adatokat.
Valóban igaza van, nem csak egyfőre esett mutatók voltak benne természetesen, és azt is elfelejtettem volt mondani, hogy minden egyes ábrán a kis fekete pötty, az például a népsűrűség koncentrációs értéke alapján számított európai vidékiség érték volt, tehát folyamatosan vannak ott, nem vetítettem, ugye ilyen nagy előadásban nehéz, de majd a kivetített vagy letölthető részen ott lesz pontosan, hogy melyik az egyfőre eső, melyik az 1000 vállalkozóra eső, melyik az adott település számra eső, tehát többféle. Nyilván a többség az egyfőre eső volt, és a népsűrűséggel korrelált ez, tehát pontosan megvan, hogy az adott terület vidékinek, vagy hát kevésbé sűrűn lakottnak tekinthető akkor, hogyha a népesség kevesebb, mint 50%-a él, 150 fő per négyzetkilométernél sűrűbben lakott településen. Tehát egy egészen komoly koncentrációs áttételes index is benne van ebben a számításban.
Hihetetlenül inspiratív volt az előadás, és nagyon sajnáltam, hogy nincs több idő erre a témára. De azt szeretném kérdezni még, hogy mennyi munka vagy esélyünk van arra, hogy a 2009-re, tehát valami közelebbi időpontra is ki legyenek ezek az adatsorok terjesztve, mert ugye 2007-ben megálltunk, de pont az informatikában, a széles szávú ellátásban itt a fejlődés az nagyon sokat változott ebben az időszakban.
Igen, sajnos ez a legnagyobb problémánk egyébként. Tehát, hogy a statisztika nem tudja nyilvántartani napra pontosan ezeket az adatokat, és amikor arról van szó, hogy nekünk trendeket kellene felvázolnunk például, egyszerűen az adatsorba visszamenni borzasztóan nehéz. Tehát 98-ra találtunk olyan adatokat, amire alkalmas volt 13 olyan mutatónk, amiből lehetett ugye 98 és 2007 között valamiféle folyamatot bemutatni. Na most 2008-as TISZTÁR adatok, ez a magyar statisztikai rendszernek a sajátossága, ugye, hogy mindig egy, illetve két éves késéssel jelennek meg a legfrissebb adatok. Illetve ahova még ugye el tudunk menni, az internetszolgáltatóknak a tanácsához, a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz, ezek azok az adatszolgáltatók, vagy a gazdaság tekintetében talán még ki tudom emelni a KSH-nak a cégkódtárát. Ezek azok az adatforrások, amiből igazából tudunk dolgozni. Ezzel kapcsolatban egyébként egy nagyon érdekes doktori tanulmány is megjelent Anval Zsuzsa tollából, aki ugye éppen az információs társadalommal kapcsolatban, illetve az információs társadalom adatgyűjtésével kapcsolatban készítette a doktori disszertációját. Én ezt ajánlanám mindenkinek a figyelmében, egy nagyon izgalmas kérdést feszegető is.
Még egy, talán egy nagyon érdekes megjegyzés ez, hogy a kollégám lehet, hogy azért nem mondta, mert például a regisztrált domain szerver, tehát például az információs társadalomban, vagy technológiában építkező cégek, vagy intézmények nem foglalkoznak annak a lehetőségével, hogy ennek egy ilyen típusú értékelése fontos lehet. Tehát például a regisztrált domain szervereknek a kódjait külön 3 hónapig programozza a kollega, amire településekre le tudjuk bontani, és utána azt is, hogy mondjuk melyik szektorhoz tartozik az adott cég, mert azt meg a cégkortárba gyűjtjük hozzá. Tehát ha például a társaság tudná kezdeményezni, hogy ezeket az adatokat olyan módon gyűjtsék, amit mondjuk a saját érdekünkben a területi fejlődéshez, a települési pályázati rendszerekhez egy sokkal kompaktabb módon kapcsolódnak, akkor nagyon sokat lehetne nem csak a gyorsaságon, hanem azon is segíteni, hogy még relevánsabban tudjuk a kutatásainkat támogatni mondjuk ezt a folyamatot.
Nincs, akkor nagyon szépen köszönöm. Rendkívül inspiráló gondolatok hangzottak el. Bennem itt hirtelen az indult meg, hogy egy vállalati controlling célja vajon micsoda, egy ilyen társadalmi szintű dolognak a controllingjához pedig hozzátartoznának az idősorok, az egymással összehasonlítható adatok, tehát stabil adatbázisok, amelyekből lehetne tervezni a jövőt, ahogy ezt a vállalati controllingnál megtesszük.